Köszönöm szépen, szeretettel üdvözlök mindenkit, csak elindítottam magamnak az órámat, mert hajlamos vagyok kicsit többet beszélni annál, mint ami megengedett idő, és ez, ha már ilyen gyönyörűen tartotta mindenki az időt, akkor nem lenne illdomos ebbe belecsúsznom. Hát, de ezt inkább nem hallottam meg, jó? Az a biztos, hogy igen, nem hallottam. Egyet láttam, hogy 18-10-től 20 óráig van ez a program, tehát tulajdonképpen akár ki is teljesedhetnék ebbe a dologba, de nem tervezem. Mindenkit üdvözlök. Ez egy késői előadás, úgyhogy igyekszem olyan formában elmondani a témát, hogy így könnyebben emészthető legyen. Azok számára, akik egy kicsit paranoiásabb emberek, azoknak lehet, hogy jobban fog tetszeni a téma. Akik nem, azok majd ezután valószínűleg azok lesznek. Legalábbis van egy ilyen érzésem, hogy valami ilyesmi felé fogunk haladni. Melyik gombot kell itt megnyomni, mondjuk a space-t? Jó, nem nyomom még meg. El szeretnék mondani kezdetben egy történetet, ami szerintem elég jól jellemzi azt, ahol ma vagyunk, vagy amilyen világban élünk. Szerencsém volt nem olyan régen járni Firenzében, ami egy gyönyörű hely, és hát nem tudom, hogy ki járt Olaszországban a fontosabb helyeken az utóbbi időben, de ez szerintem nagyon régóta így van. Akárhova elmegy az ember, és szeretné a kis eszközét, vagy bármit, ami a kezében van, mondjuk egy fotó készítésére lendíteni, abban a pillanatban elé ugrik egy alacsony hölgyemény, aki elkezd ugrálni, és közben egy no photo, kicsit ezzel az olasz-angol akcentussal. Na most sokat gondolkodtam rajta, hogy ez vajon meddig megy még így. Látszik egyébként, hogy a legtöbb turista azzal foglalkozik, hogy megpróbálja kicselezni a teremőröket. Tehát amíg az egyik teremőr azzal foglalkozik, hogy ugrál valakinek a smartphone-ja előtt, addig valaki más elkészíti a fényképeket. És amikor visszafelé jön ez a bizonyos turista, akkor gratulálnak egymásnak. Tehát, hogy milyen ügyesen elterelt a teremőr figyelmét. Na most ez a no photo dolog ment így egész idő alatt, ezen jót mosolyogtam. Mikor is észrevettem, hogy a sarokban ücsörög egy ember, aki ilyen így nézelődik teljesen nyugodtan, mászkál így a termekbe, és nyugalommal, és van rajta egy ilyen. Ez egy, ha valaki még nem látta volna, ez egy Google Glass. Yeah? Oda mentem hozzá, megkérdeztem, mert én még ilyet nem láttam. Megkérdeztem tőle, hogy ez micsoda, ugye egy Google Glass. Mondta, hogy igen, ő az egyike annak a nem tudom, akkor még 1000 fejlesztő volt, akinek volt ilyen a szemén. És megkérdeztem tőle, hogy ezt mire használja. Azt mondja, hogy ő végig videózta, meg filmezte az egész utat, de hozzá senki nem jött ide megkérdezni, hogy no photo. Na most szerintem nagyjából errefelé haladunk most. Tehát, hogy körülbelül az átlag állampolgárnak, meg a világnak annyi köze van ezekhez a biztonsági dolgokat sértő, meg privacy, meg magántitkot sértő dolgokhoz, mint ehhez a Google Glasshez a teremőr hölgyeknek. Nem nagyon látjuk, hogy mi történik körülöttünk. Én arra gondoltam, hogy egy ilyen tartalomjegyzékkel ugranék neki ennek a rövid prezentációnak, és szeretném felvázolni azt, hogy szerintem mi ma az aktuális helyzet. Itt próbálok nem túlozni, csak nagyon nehéz nekem, ezt előre elnézést kérek. Azért, mert nagyon, nagyon sokat találkozunk biztonsági problémákkal nap mint nap, és én már tényleg mindenkiben betörőt látok, meg gonosztevőt, meg ha valaki rohangál egy pendrive-val, akkor azt hiszem, hogy viszi az adatot, nem hogy hozza. Tehát gyakorlatilag...
Ennek hozzá, sajnos, vagy hozza a malvert.
Vagy hozza a malvert, így van. Tehát gyakorlatilag ez. Úgyhogy ezért van, tévhitekről is szeretnék beszélni, itt lehet, hogy egy kicsit durva leszek, ilyen szoktam lenni, elnézést kérek érte. Majd aztán a végén egy kicsit a jövőre is kitekintést szeretnék adni, tekintett arra, hogy az utolsó előadás, és akkor lehet, hogy egy kicsit talán el tudunk erről beszélgetni. Az aktuális helyzet az egy nagyon érdekes szituáció, ugye a Snowden botrány óta az emberek elkezdtek foglalkozni ezzel a privát szféra kérdéssel. Ez egy friss felmérés, pár hete készült az Amerikai Egyesült Államokban, és azt kérdezték az emberektől, hogy mennyire értenek ők egyet azzal, hogy a különböző cégek azok az ő titkaikba kémkednek, meg megfigyelik őket mindenféle vásárlási, meg egyéb szokások miatt, meg esetleg más adatok miatt is, és azt mondta erre 60%, hogy egyetért vele, valószínűleg ez így van. A kormányzatit nem tettem ide, az egyébként kicsit több. Tehát ott 60, mit tudom én, 7% mondta azt, hogy szerint a kormányzat megfigyeli az ő tevékenységét. És ugye a következő kérdés pedig az volt, hogy vajon mit gondolnak, mennyien gyűjtenek adatot róluk, tehát gyűjtenek-e adatot róluk profitorientáltság miatt. Cégek, és erre meg azt mondta 58%, hogy igen. Még azt is mondta, hogy biztos, hogy együttműködnek a kormányok a profitorientált szervezetekkel ebben az egész dologban. Na most ez azért tanulságos. Idáig ez nem így volt. Eddig azért az emberekben élt egy olyan hit, hogy hát azért azt már csak nem figyelik, meg azért azt csak nem töltik le. Nyilván mondjuk azért a mi országunk, meg ez a régió kivétel, ugye mi megtanultunk a sorok közt olvasni, mi úgy gondoljuk, hogy biztos megfigyelik. Nálunk esetleg az lehet még, amivel reménykedhetünk, hogy még nem tudják megfigyelni esetleg. De a lényeg az, hogy bennünk van egy ilyen egészségesnek talán mondható paranoia, viszont azért az, hogy Amerikában is így gondolkodnak az emberek, az már azért egy komoly változás. Na eközben a világban az látszik, hogy nagyon profi mávereket írnak. Ez például nem olyan régen, egy kb. Egy évvel ezelőtti történet, de most arra is nyúlnak szálai. Ez például már egy egyértelműen kormányzat által fejlesztett malware, amit Androidra fejlesztettek ki, és megfigyelték vele a tibeti aktivistákat, mindenkinek felajánlom találgatásra, hogy ki, melyik kormány készítette ezt a malware-t. És ebben a malware-ben olyan képességek rejtőznek, hogy amikor feltörtek egy tibeti aktivistának egy e-mail accountját, utána onnan küldtek ki olyan e-maileket minden aktivistának, mindenkinek, hogy nyugodtan letöltet egy ilyen konferenc nevű alkalmazást, illetve ezt a Kakao Talk nevezető alkalmazást, mert ebben majd lesznek mindenféle infók, és akkor tudnak egymással beszélgetni, és a többi, és a többi. Ez az alkalmazás kérem szépen azt csinálja, hogy SIM-kártyáról, telefonból az összes kontaktot letölti, összecsomagolja, titkosítja, elküldi. Hívás adatokkal ugyanezt megcsinálja, SMS-ekkel és geolokációs adatokat is letölt, sőt, olyan infokat is leszed, ami teljesen egyértelműen csak a telekommunikációs szolgáltatók adataival együtt használható. Ebből következik, hogy aki ezt az alkalmazást írta, tudta, hogy majd ő azt egy telekommunikációs szolgáltató adataival össze tudja meccselni, hogy az illető hol és mikor járt. Ez szintén ad némi utalást arra, hogy vajon melyik kormány írhatta ezt az alkalmazást. Az aktuális helyzetben az igazság, hogy azt a régi modellt, amiben nagyon hittünk, azt elkezdhetjük temetni. Ezt azért gondoltam, hogy autentikus is lesz, ez egy saját előadásomból kivett kép, egy ilyen várfalról, amit 2007-2008 környékén tartottam, ami arról szólt, hogy így van a vár, ott vannak a falak, van ilyen külső fal, meg belső, a külső a tűzfa, a belső a behatolásvédő, akkor vannak őrök a falakon, meg vizesárok, meg ilyesmi. Nagyon jó volt, mert nagyon plasztikusan el tudta magyarázni azt, hogy kell kialakítani a védelmet. De ez ma már nincs. Ma már olyan, hogy belső meg külső védelm szinte nem létezik. Ezekben a kis nyomorult eszközökben végződnek a hálózataink, és ma egy adatvédelmi szakértőnek, egy biztonsági szakértőnek maga a horror az, hogy hol lehet épp az adata, hol van a hálózat, ilyen amőba lett, amit belefolyattak egy ilyen hálózatba. Nincsenek már várfalak, amin őrök lennének, már tulajdonképpen körkörös védelem sincs, sőt, hogyha meghallgatjuk, hogy mit mond ma a Cisco, akkor ezt az önvédő hálózat dolgot is abba hagyták. Ugye időben ez volt, hogy majd lerakja az ember a hálózatot, rárakja a dolgokat, és megvédi magát. Ez már nincs, nem ezt mondják. És a védendő információk azok egyszerre benn is, meg kinn is vannak, össze-vissza föl vannak telepítve mindenhova, ráadásul a legtöbb védendő információ pont azoknak az eszközeim van, akiknek legkevésbé lenne szabad, hogy ott legyen. Tehát ez vagy a felső vezető, ugye akinek mindenképpen mindent föl kell tenni a telefonjára, meg a kamerát, tuti, és nem is hajlandó arról beszélni, hogy ne legyen fönn, vagy pedig azok az emberek, akik meg nem figyelnek oda rá, és nem tudják megvédeni. És sajnos az van, hogy most már a várostromok is beláthatatlan sebességgel következnek, majd erről egy picit beszélek később. Csak egy érdekes adat, hogy most már van olyan denial of service támadás megakadályozó eszköz, amely a ismeretlen támadásra 18 másodperc alatt csinál mintát. És ezt beteszi a rendszerbe, és utána ez alapján minta alapján szűr, és figyelem, a mintát utána el is dobja egy idő után, mert már nem kell, mert majd a következőt újra fogja csinálni. Tehát ez, hogy letöltöttem a legutolsó vírus mintát, ez nem rossz, mert kell még a többi 500.000 vírus ellen, ami régen volt, de az újak ellen már nem biztos, hogy jó lesz. Vannak tévhitek. Egy-kettőt hadd mondjak el, elnézést, hogy belegyalogolok valakinek a lelkébe, de megígértem, hogy ez lesz. A tűzfal megvéd minket, ez egy tévhit. A tűzfal nem véd. Nem azt mondom, hogy nem kell, csak egy magában nem elég. Miért volt eddig ez? Mert egyszerű és jó volt. Fölraktam a tűzfalt, felinstaláltam, átengedtem néhány kapcsolatot. Na itt köztünk szóval azért ezt mindenki, ha magában néz, akkor tudja, hogy a legtöbb tűzfal ma úgy néz ki, mint egy elementális sajt, ugye? Tehát, hogy csak azért nincs beleírva az a rendszerbe, hogy any, hogy honnan, hova mehetnek a kapcsolatok, mert azért mégis érzi az ember, hogy egy tűzfalon az illene már ez. De valójában majdnem erről van szó. A kollégák időnként ilyen 100 000 soros tűzfal szabályokat próbálnak konszolidálni, úgyhogy arra nehéz megmondani, hogy ki hova kapcsolódik. Plusz ugye tűzfal szabályok a legtöbb esetben IP címek között zajlanak, az IP címeket lassan megkezdjük már elfelejteni, mert ugye az, hogy éppen hol van az ember, az a lényeg, nem az, hogy milyen IP címről kommunikál. A vírusírtó megvéd minket, az előbb már elmondtam, hogy miért probléma ez. Ez a de hát van rajta jelszó, ugye azt nem kell mondanom, hogy a legtöbb ember nagyon rossz jelszavat ad, jelszót talál ki a rendszerbe, sőt, ezt sajnos a rendszergazdák és az adminisztrátorok is elkövetik. A kollégáink egyébként, akik etikus hackinget végeznek, ők gyakran azt mondják, hogy egyszerűen nem kell két hét arra, hogy feltörjenek egy rendszert, meg nem kell hozzá plazma ágyú, hanem egyszerűen nekiülnek, és beírják, hogy admin, és benn vannak a rendszerben. Tehát, hogy akármilyen szomorú, ez még ma is egy jellemző gyakorlat, hogy az ember azt gondolja, hogy könnyen át tudja menni, gyorsabban tudjon konfigurálni, nem használ bonyolultabb jelszavakat, vagy használ egy közepesen bonyolult jelszót, de azt mindenhol. És ugye, hogyha egyszer véletlenül valaki kitalálja, bármilyen módon feltörik, mert ugye nem minden rendszerben egyenszilárdságon tárolják ezeket a jelszavakat, akkor utána már az összes többi végig lehet menni, számtalan ilyen betörést látunk. Fel van téve a frissítés. Ugye itt van egy nagy tévhit, hogy a gyártó biztosan tudja, hogy kell majd kijavítani. Nem tudja. A legtöbb gyártó nem tudja, foltozgat. Egyébként a patch szó az tökéletesen alkalmas arra a leírására, hogy mi történik. Van egy ilyen nagy valami, és akkor itt teszünk rá ilyen foltokat, ahol van egy lyuk, oda rátesszük. Csak egy idő után már nagyon rosszul néz ki, csak szoftveren ez nem látszik. De valójában ettől még ugyanolyan csúnya. És az a probléma, hogy a gyártók sem biztosan tudják, hogy pontosan mi történik, pláne, hogy ugye felraknak egy patchet, hányszor voltunk már abban, hogy fölkerül a patch, és a patch föltétele után mi történik, valami más meg elromlik. Ugye ez egy ilyen tipikus szituáció, sokan ezért nem merik föltenni a patcheket, nem akarok erről most sokat filozofálni, de ez a jövőben egy óriási gond lesz. Tehát már ma is látszik, hogy a banki rendszerekben le vannak maradva gyakran fél éves frissítésekkel, azért nem merik föltenni, mert a szent tehénként középen halványan világító accounting rendszer, az nem fog működni. Ugye, és akkor meg nincs működés, nincs bank, nincs bevétel. A fejlesztő biztonságosra írta, ugye ez nem igaz. A fejlesztők általában nem biztonságosra írnak egy alkalmazást, hanem működőre. És gyakran ennek a pont az ellenkezője lesz az igaz a biztonságra. Ugye azt tudjuk, hogy minél jobban megy valami, minél gyorsabb, általában annál kevésbé biztonságos. És valami minél biztonságosabb, annál kevésbé lehet használni. Na ezt a dolgot általában a fejlesztésekkor nem úgy mérlegelik, hogy nagyon biztonságos, hanem hogy inkább gyors legyen, meg könnyen használható. De ugye az ok, ami miatt rendszeresen azt tudjuk rá mondani, hogy majd a fejlesztő megoldja, hogy akkor ezt a dolgot így letoljuk magunkról, mint mondjuk üzemeltetők, majd a fejlesztő meg fogja csinálni. Van mentés, majd visszaállunk, ugye ez egy ilyen jellemző dolog. Az egy másik kérdés, hogy hány ember próbálta ki a mentését, állt-e már vissza valamire, úgy tényleg, hogy ez úgy tényleg működni fog-e, nem csak le van mentve, meg hogy megvan-e nézve, hogy működik-e. Illetve itt elmondanék egy nagyon kedves történetet, amikor egyszer egy projektvezető azt találta mondani az egyik ilyen incidens kapcsán, amikor egy hacker feltölte a rendszert, hogy megkérdezte egy hirtelen, amikor azon tanakodtak a kollégák, hogy mit csináljanak most a szituációban, hogy van-e mentés. Van, de most nem ez a baj, hanem az, hogy van egy hacker rendszerben. De van-e mentés? Van. Akkor rakjuk azt vissza. De miért? Mert abban nincsen hacker. És tulajdonképpen igaza van, tehát igazából abban tényleg nem volt még ott a hacker, csak ugye az a következtetés, hogy mennyi másodperc alatt kerül majd ismét vissza a rendszerbe a hacker, az ugye nem, oda nem jutottunk el. Illetve van még ez a le van írva érzés, hogy ez a van körülöttünk egy csomó papír, és ettől jól érezzük magunkat. Ez jó, az auditorok, ha jönnek, akkor mondjuk a kötelező bábjátékhoz esetleg segítséget ad, hogy az ember tud ilyen papírokat lobogtatni, le van írva a szabályzata, de köztünk szólva a legtöbb szabályzat az általában, meg ilyen katasztrófa elhárítási terv, meg ilyesmi, a 6 jegyű telefonszámokat tartalmaz, és olyan emberek nevét, akik már rég nem dolgoznak a szervezeteknél. Tehát ez szokott lenni az általános. Na most ugye most van egy tévhit. Ma a legtöbb esetben ez a tűzfa vírusírtó páros, ez a csúcs. Nekem van tűzfam és vírusírtom. Azért tettem őket fel, mert imádom egyébként ezt a Marvel-es ilyen sztorit. És ez olyan jól néz ki, olyan villámló kalapács, meg ilyen Iron Man, csak az az igazság, hogy ma biztonsági technológiákban ez a helyzet. Tehát tulajdonképpen az a környezet, ami ezért szerintem teljesen találó, körülbelül ugyanilyen potens és jó karakterű szuperhőseink vannak, csak nem használjuk őket. Nem is biztos, hogy tudunk róla, hogy vannak. De mire ez a nagy felhajtás? Ugye itt nagyon sokan azt mondják, hogy hát ezek a kórokozók, ezek nem is biztos, hogy annyit érnek, hogy ezzel érdemes ennyit foglalkozni. Ide föltettem egy példát, nem tudom, mennyire látszik, szerintem azt a három betűt mindenki el tudja olvasni, ami oda van írva. Ez nem egy informatikai példa, ez a HPV vírus. HPV vírus, ez egy ilyen jelentés arról, hogy éppen különböző esetekben milyen HPV vírusokat karakterizáltak. Most nem kezdem el azt most nem szavaztatom meg a közönséget, hogy kinek van HPV vírusa. Mégis ez egy privacy előadás. De azt azért engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy ma az orvostudomány az egész HPV sztorival kb. Ugyanúgy áll, mint mi a malverekkel az informatikai biztonságban. Egy csomó dolgot lehet már tudni róluk, kb. Annyit biztosan, hogy körülbelül én úgy veszem észre, hogy hetente vagy ilyen évente olyan 50%-al nő a számuk, amiről még ugyanis nem tudunk róla. Az, hogy éppen hogyan terjed, arról mindenkinek van elképzelése, de akárhány orvos megkérdeztek, fog mondani 16 variációt, hogy egyébként hogy lehet, és abban benne van a nem is volt szexuális életem 10 évigtől kezdve a napontaig minden. Van vakcina, de csak 4 fajtára, és az sem biztos, hogy pont úgy, és akkor hat, és... Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy ma így állunk ebbe a kérdésbe, ha valaki most ezen elkezdett izgulni, ajánlom is, nézzen utána, nagyon rossz. Vagy ne nézzen utána, az még jobb egyébként. Na most, gyakorlatilag hol tartunk most? Ez, amit itt láttok, ez egy folyamatábra arról, hogy az RSA nevű biztonsági céghez pár évvel ezelőtt hogyan törtek be. Nem fogom részletesen ismertetni, de a lényeg az, hogy valaki beküldött a céghez olyan információkat a HR osztályra, ami arról szólt, PDF-ek voltak, hogy a különböző, azt hiszem, fizetési változásokkal, meg törvényi változásokkal kapcsolatos előírás, szabályok, manuálok, ilyesmi PDF-ek. És a HR osztályról ezt két kolléga megnyitotta, és ebben nulladik napi sérülékenységek voltak. Olyan sérülékenység, amit nem ismernek a vírusírtók, nem ismernek a tűzfalak, nem ismernek a hagyományos ilyen technológiák. Ezután nyílt egy backdoor, és utána onnan különböző felhasználó nevek, user nevek próbálkozásával sikerült kiszedniük olyan admin adatokat, amivel utána a fő adatbázisból lenyúlták ezeknek az azonosítóknak, a Secure ID azonosítóknak a mindenféle ilyen magjait. Nem is ez a lényeg, ez egy nagyon nagy pofon volt a cégnek, nagyon sokat tettek ezután a biztonság érdekében, ugye egy ráadási biztonsági cégről volt szó. Na de, ezt az információt utána felhasználták a tovább lépéshez. Tehát ma olyan világban élünk, amikor ilyen típusú támadások láncolatával szereznek az emberek információt, és azt is millió számra. Vannak új technológiák, amikkel lehet védekezni. Pár mondatot mondanék mindegyikről. Van ez az APT védelem, ez az Advanced Persistent Threat kifejezés, ez magyarul különösen jól ejthető, dinamikusan lehet róla beszélgetni, különösen nem angol környezetben, de ennek az a lényege, hogy ezek olyan típusú támadások, amelyek úgy viselkednek, mint ahogy az előbb elmeséltem, ezek a típusú malverek, nulladik napi sérülékenységeket használó olyan lehallgató szoftverek, mint amilyen mondjuk például a Flame volt, amit ugye most nem olyan régen találtuk meg, amiről tudjuk, hogy több éve, 2005 óta azt hiszem a rendszereinkben vannak, és bekapcsolja a notebook mikrofonját, lehallgatja a beszélgetéseket a szobában, titkosít, elküldi a központnak. És ezek velünk voltak nagyon hosszú éven át, úgyhogy nem is tudtunk róla, ugye emlékszünk a HPV-s példámra. Itt van például a DDoS védelem, ugye a denial of service támadások a jövőben borzasztó gondot fognak okozni. Nyugat-Európában már most óriási gondot okoznak, nem csak az ilyen 300 gigabit per szekundumos méretűek, amiből eddig most úgy tűnik, hogy talán az volt a legnagyobb tavaly, ha jól emlékszem, de az ennél kisebbek is. Ugye azt nyilván sejtjük, hogy nem kell azért az 300 gigabit per szekundumot felmutatni, hogy csináljanak egy jó kis ilyen szolgáltatás megtagadási támadást a mi rendszereinkben, ennél sokkal kisebbbe is el lehet dugítani. A legtöbb magyar banknak egyébként szerintem általában ilyen 100-200-500 megabit környékén van az általános internet kapcsolata, tehát ugye azért az nem egy olyan nagy ügy, azt eléggé könnyen meg lehet fektetni. És most már ezt pénzért lehet venni, ezt nem tudom, tudjátok-e, hogy ha valaki meg akarja támadni a szomszédot, akkor elég fölbérelni valakit, aki kifizeti, és elindul a támadás. Most már ilyen eszközök vannak, amikkel meg lehet akadályozni. Vannak adatszivárgás elleni megoldások, vannak a mobil eszközök védelmére alkalmas megoldások, egyébként egy zárójelben megjegyzem, ez egy horrorisztikus terület ma, ugyanis azok a cégek, akik gyártják a különböző mobil eszközöket, azok semmi időt nem hagytak nekünk informatikusoknak, hogy megismerjük ezeket az eszközöket. Ugye a notebookokat, azokat a 70-es évek környékétől ismergetjük, ezeket az eszközöket naponta váltogatják. Az ipari hálózatok védelméről inkább nem is szólok egy árva szót se, egy mondatot csak. A legtöbb ipari rendszerben nagyon régi alkalmazások futnak, nem pecselgetik őket, nem mernek hozzányúlni ugyanazért, ami a banki accounting rendszerekben. Mi lesz akkor, ha a robot nem tudja lefújni az autót, és akkor megáll az autógyártás, és vége van. De óriási gondok vannak. Hálózat megfigyelési technikák, Ezek is vannak, és a SOC kifejezéssel hadd ismertesselek meg titeket, valaki még nem ismerné, ugye ez a Security Operations Center. Ez gyakorlatilag az lenne, ami a Network Operations Center, ugye, hogyha valahol van, ahol biztonsági emberek ülnek, és 7x24 órában biztonsági ügyekkel foglalkoznak. Na ez még a Holdban van a magyar cégek 99,9%-ának. A Gartner csinált, és beszéljünk egy kicsit a jövőről, pár percben még lehet? Pár percet még kérnek szépen. A Gartner csinált egy elemzést, hogy mi lesz 2020-ban. Ez azért egy kicsit bátor, szerintem, mert tavaly csinálta egyébként. És azt mondták, hogy ők úgy értelmezik ma a világot, hogy úgy vetítenek előre, hogy azt mondták, hogy kit fognak a jövőbe támadni, a cégeket vagy a személyeket. És ki lesz majd, aki inkább kifejti a védelmet, az inkább egy ilyen monolitikusabb valami lesz, vagy inkább ilyen törzsi jellegű. Ezek vannak a koordinátorrendszerben, a tengelyeken. És arra jöttek rá, hogy valószínűleg négy ilyen fő szerű dolog alakulhat ki, négy fő eredmény lehet ebből, ami persze keveredhetnek, átfedések lehetnek, ilyesmi, nem vegy tisztán. Az egyik az az, hogy továbbra is ez a szabályzott mód próbál maradni, ami most van, az állam próbál szabályozni, a cégek próbálnak valamilyen formában, tehát ez a cégek monolitikus iránya, viszont ez egy sokkal erősebb, diktatórikusabb irányt fog venni. Van a coalition rule, ami azt jelenti, hogy nem nagyon működnek a szabályzatok meg a különböző eljárások, ezért a cégek elkezdenek ilyen kiberdoméneket alkotni, és aki abban benne van, az jól érzi magát, aki azon kívül esik, annak mindenféle baja lesz majd. Van a controlling parent típusú jövőkép, amikor azt mondják, hogy a kormányzat megpróbál minél jobban odafigyelni az emberekre, mert inkább a magánszemélyeket fogják támadni, és nem a cégeket, ugye erre is van nagy tendencia. Egyet azt mondja a Gartner, hogy valószínűleg 2020-ra a Facebook kb. 30%-át el fogja veszni a usereinek, kifejezetten ilyen privacy problémák miatt. Amikor egy megfigyelés, miért tudják, hogy én nekem mekkora ingallér méretem, és a többi. És akkor most csak az ingallér méretről tettem említést. Tehát, hogy ez az egyik, hogy amikor megpróbál úgy fölépni a kormány. Van a Neighborhood Watch, ami egy kicsit ilyen anarchisztikus jellegű jövőkép, amikor azt mondják, hogy se a kormányzat nem tud semmit csinálni, se a törvények nem érnek semmit, se a cégek. Ezért az emberek a saját kezükbe veszik a dolgokat, és ez meg egy kicsit ilyen e-polgárőrségszerű dologba fog végződni. Most az a szörnyű, hogy mindegyik teljesen reális. Tehát mindegyik kép teljesen reális, hogy fog ez keveredni, azt hiszem meg fogjuk látni a jövőben. Mutatok egy jövőkép dolgot, ami már jelen. Tavaly például az MIT hallgatói bemutatták azt, hogy tudják az egyébként fizikailag a gyártója szerint lemásolhatatlan kulcsot 3D nyomtatóval úgy lemásolni, hogy nem kell hozzá minta, hanem elég lefotózniuk a biztonsági őrnek az oldalán lépegő kulcsot. És lefotózták, és utána 3D nyomtatóval kinyomtatták, és nyitja az árat. És azt a szörnyű mondatot mondta ezek után az illető, aki beszélt, hogy ők, itt hallgatók, azt az éneményt alakították ki, hogy ők úgy tudnak most már kulcsot másolni, ilyen biztonsági kulcsot, ahogy filmet. És azt hiszem, ha egy hallgató erre ezt mondja, akkor ennyi. Tehát akkor ez, szerintem akkor ezzel túl is. Mi várható a jövőben? A támadások sebesség és kifinomultsága maximálisra fog nőni. Ugye ebből mi következik? Egy nagyon izgalmas dolog amúgy, hogy gépek fogják a gépek támadásait kezelni. Mi már, nekünk ez egészen semmi közünk nem lesz. Betáplálunk dolgokat, esetleg megnézzük, hogy mi az eredmény, de azt tuti, hogy nem fogunk tudni terabit per szekundumos adatkapcsolatokba denial of service csomagokat egyesével nézegetni. Tehát az, ami most van, hogy az a naplóelemzési technika, ez a, én úgy hívom, hogy ilyen grepsi típusú, vagy ilyen néző, hogy így nézem így a képernyőt, és ahol kiugrik a naplós, oda visszamegyek, ugye azt érezzük, hogy ez nem lesz a jövő. A zero day-ek száma egyre jobban fog nőni. Miért? Azért, mert nagyon sok alkalmazásunk van, tömegével gyártjuk őket, és egyszerűen képtelenek vagyunk biztonságos kódot írni, egyre nehezebb lesz, és ezért ezeknek a száma nőni fog. Az egyénekre egyre jobban fókuszálnak, azt mondja a Gartner egyébként, hogy 2020-ra a 2000 globális nagyvállalat legalább a vezetőinek legalább 30%-át már személyesen biztos, hogy megtámadják kiberterroristák vagy hackerek. Illetve egy dolgot még bedobnék, Ukrajnát. Ugye nem lehet tudni, hogy ott most mi lesz, és több kiberszakértő azt mondja, hogy lehet, hogy ott egy olyan hidegháborús helyzet fog majd kialakulni, sőt biztonságpolitikai szakértő is, amiben a kiberháborús szerep felerősödik. Tehát lehet, hogy mivel a felek egymással nem tudnak mit csinálni, ezért elkezdik egymást hackkelgetni, ahogy ez már most is zajlik. Néhány gondolat még a végére. Van egy távfőügyeti központunk egyébként a T-Systemsben, ahol folyamatosan gyűjtünk naplóadatokat. Naponta több száz millió biztonsági esemény gyűlik be, ezek a különböző ügyfelektől jönnek, és most már ott tartunk, hogy havi szinten kb. 20 milliárd eseményt kell feldolgoznunk. Ezeket nyilván már nem egyesével dolgozzák fel a kollégák, hanem eszközökkel. Viszont napi 24 órában, és most már nem csak olyan emberek elemzik, akik biztonsági szakértők, hanem akik etikus hackerek is, mert a támadásoknak olyan sebessége van, meg olyan irányultsága, ami szükséges a hacker nézőpont. El is neveztük egyébként az incidensek alkonyának ezt a szolgáltatást. Én eredetileg az incidensek temetőjét szerettem volna, csak azt mondta a marketing, hogy ez erős lenne, de szerintem ez se rossz. Feltámadó incidens. Egy figyelemre méltó technológiát szeretnék megemlíteni, ami jól mutatja a helyzetet. FireEye-nak hívják a dolgot, egyébként most már mindenki, minden nagygyártó, Cisco is elkezdte bepakolni ezeket a technológiákat a védelmi rendszereibe. Ez egy olyan APT védelmi rendszer, ami azt csinálja, hogy amikor megérkezik a malware a rendszerbe, ő először is észreveszi, hogy itt valami nem biztos, hogy stimmel ezzel az objektummal, de még nem tudja, hogy micsoda. Nincsenek ilyen nagy minta a gyűjteménye. Megfogja és berakja őt, felinstalálja egy virtuális gépbe. Azt mondja neki, hogy tessék, itt van, fussál. Ő megörül neki, látja, hogy ez egy Windows valami, elkezd futni. Elkezd kiterjedni, és elkezdi a dolgát végezni. Kitömörödik, kapcsolatokat nyit, titkosít, rombol, amit akar, azt csinál. Ez az eszköz megnézi, hogy mit csinál, és amikor már eleget látott, akkor leállítja, és riasztja a rendszergazdákat. Na most olyat is tud egyébként csinálni, hogy felgyorsítja az időt. Tehát azt mondja, mert van olyan malware, ami okos. Megül és vár. Mondjuk vár egy fél évet, hónapot, két hónapot, vagy ha látja, hogy épp szkennel a vírusírtó, akkor elbújik, ilyen is van. És ez nem ilyen ritkaság, hanem most már gyakori, tehát gyakran találunk ilyet. Ez az eszköz ki tudja játszani, tehát ő úgy gyorsítja fel az időt, hogy az eszköz azt hiszi, hogy ő tehát eltelt egy fél év. Ráadásul itt is vannak trükkök, ugye nem csak átállítom az órát, na mindegy, szóval nem akarok belemenni, de nagyon-nagyon szokatlan dolgokat tudja elemezni, és ez lesz a jövő valószínűleg. Egyébként nálunk a 6 biztonsági terület alatt van 36 egyéb terület, és abban egy csomó egyéb téma van, például a napló meg hálózatelemzés. Most már olyat is tudnak a rendszerek, hogy a hálózati csomagokból is elemeznek, onnan összeállítják az objektumokat, és ezeket vetik össze a naplóadatokkal. És ez nem űrtechnológia, ez ma létezik, nagyon sok gyártó már gyárt ilyen dolgot, és ezt lehet használni. Végül pedig szeretném felhívni a figyelmeteket két dologra. Az egyik egy ITBN nevű rendezvény, Informatikai Biztonság Napja, aki eddig még nem járt ott, annak javaslom. Ez a legnagyobb magyar, sőt a legnagyobb régiós informatikai biztonsági rendezvény. Nem lennék meglepve, hogyha a legnagyobb IT rendezvény is lenne Magyarországon. 2500 szakember jár oda, 100 brand, 70 előadás, workshop, trade show, kapcsolatépítés két napig, és ingyen van, nyugodtan lehet jönni, csak tisztességesen be kell regisztrálni ez a feladat, ami nem is olyan egyszerű, három oldal kb. De mindenkinek ajánlom, hogy olyan szeptember végén szokott lenni. És még egy másik, az ITBN-nél én főszervezem, ezért merek így kampányolni mellette. A másik pedig a KIBEV, ezt pár éve alakítottuk, ez önkéntes kibervédelmi összefogás nevet takarja, és ez valójában egy civil szervezet, ahol civil biztonsági szakértők azért jönnek össze rendszeresen, hogy biztonsági kérdésekről beszélgessenek. Körülbelül olyan stílusban, meg olyan formában, mint ahogy most így elmondtam nektek. Bárkinek felajánlom, hogy jelentkezhet nyugodtan, lehet a kibev@itbn.hu-ra elküldeni egy jelentkezést, de nem biztos, hogy felvesszük, eléggé válogatósak vagyunk. Viszont nagy örömmel várnánk mindenkit, aki ezért a témáért aggódik, mert tenni, meg tud is tenni, hogy esetleg, ha gondolja, akkor csatlakozzon. Elnézést, hogy túllógtam az időmet, és köszönöm szépen a figyelmet.
Kérdés.
Lehet, hogy ti is, vagy valahonnan származik, de
én azt látom, hogy kiával beszélve kéne erről, egyszerűen föl se fogják. Tehát szép dolgokat mondtál, és biztosan így is vannak, de én azt gondolom, hogy vissza kéne lépni egyet, és először a fejemben kéne rendetteni, aztán lehet mozogni.
Tehát a kérdező nem igazi kérdést tett föl, hanem csak mondom, a kérdés is volt benne, hogy hát a felhasználók elég reménytelenek.
Mi van a felhasználók?
Mi van a felhasználók?
Hát, a kérdés. Na, ez, amit ide felraktam, kihagytam körülbelül 15 szlájdot, azért mert egyszerűen ebben az időben nem lehet máshogy beleférni. Ez a téma az azzal foglalkozik, hogy az adatok milyen formában tudnak szivárogni egy szervezettől, hol követik el a hibákat. És ha megnézitek, itt a jelentős része ennek azt tartalmazza, amik embereken múlnak. Menedzsment hibák, amit az előbb mondtál, biztonságtudatossági hiányosságok, az embereknek a nem odafigyelése. Nekünk, biztonsági szakembereknek a legnagyobb küzdelmünk mindig azzal van, amit az előbb mondtál, hogy hogyan bizonyítjuk be a menedzsmentnek, hogy erre érdemes költeni. A biztonság egyébként nem csak az a baj, hogy az emberek nem érzik a nyakukban, hanem az is, hogy sokba kerül, és hogyha bevezetik, akkor a legjobb, ami történhet, hogy semmi se történik. Na most erre melyik az a menedzser, aki azt mondja, hogy persze, kérek 50 darabot, hol kell aláírni? Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy marha nehéz terep. És a felhasználók nyilván tovább nehezítik a dolgot azzal, hogy úgy viselkednek, ahogy. De azért azt is hozzá kell tenni, hogy azért én biztonsági szakemberként is azt kell mondjam, hogy nekünk is a felelősségünk az, hogy minél inkább már elnézést a kifejezésért hülye biztosabb alkalmazásokat csináljunk. Mert azt azért nem lehet elvárni az összes embertől a világon, hogy mindig a hátuk mögé nézzenek, és én ugyan ilyen vagyok, nekem ezt szokták mondani, hogy ezért fogok egyszer neki menni az autóval elől valaminek, mert mindig azt nézem, hogy mi van a visszapillantó tükörben. De a legtöbb ember viszont nem ilyen. Tehát valahol meg kell találni ezt az egyensúlyt, hogy igen, azok a felhasználók, akik egyáltalán nem akarnak ezzel foglalkozni, azokat is valahogy megvédjük, meg azokat is, akik tudatosabbak. Viszont a menedzsmentnek nagyon-nagyon sokat kell kampányolni, és itt nem tettem föl, van egy olyan diám, ahol ezt emeltem ki, hogy ha más nem, akkor azt szépen kérlek titeket, hogy vigyétek haza, meg menjetek el, hogy a menedzsmentnek egyfolytában kell nyomasztani az agyát, most mi kell ezt a kérdést náluk, mert különben nem fog tudni átmenni. De sajnos azt kell mondjam, hogy van ma Magyarországon olyan gigaméretű vállalat, akinek a menedzsmentje a szemembe mondta a board meetingen, hogy őket nem érdekli az adatszivárgás. Ezzel nem tudok mit csinálni. Tehát, ja, és még egy mondat, aztán abba hagyom monologizást, ez az egyik kedvenc témám, ez a sztori, hogy az a megfigyelésem, hogy azoknál a vezetőknél és azoknál a felhasználóknál működik a biztonság jól, akik már otthon belenyúltak valamibe. Például a gyereknek a Facebookon molesztálták, az asszony föltette a képet, amit nem kellett volna, lásd az MI5-nak a nem kinevezett főnöke, akinek az asszony föltöltötte a képeket a Facebookra, és emiatt így ugrott a kémfőnöki kinevezés. Tehát, hogy azok, akikkel már történtek ilyen esetek, azok sokkal fogékonyabbak erre. És azt kell megtalálni a menedzsmentben, legyen az a gazdasági igazgató, legyen az a beszerző, legyen az a bárki, akinek erre van fogékonysága. Van személyes érintettsége, és az majd lehet, hogy fogja képviselni ezt az ügyet kifelé. De nem könnyű téma ez igaz.
Jó, akkor köszönöm szépen még egyszer.
Köszönöm.
Kettőt is megérdemelnél, de csak egyet.
Köszönöm.